Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál pedig Péli Nagy Kata szerkesztő. Egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, köszük programokat is. Ismétlő műsorunkat Kalmár András kulturális ajánló műsorával, a Kapcsolódjunkkal kezdjük, majd Búza Sándor turisztikai információs magazinjából szemezgetünk, végül pedig olvasni valót ajánl nekünk, akár a hétvégére is, Olá Andrea. Kezdjük tehát kulturális eseményekkel és beszélgetésekkel az első órát, méghozzá Kalmár Andrással.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Kiránduljunk még hozzá az Obermann völgyébe. Ez azonban egy zenei utazás, hiszen Liszt Ferenc svájci utazásai során olvasta az egyik francia esszéíró és filozófus Obermann című regényét, és ebből született a zeneszerző Obermann völgye című egyik legismertebb, legmélyebb filozófikus tartalmú zongoraműve, amely a Zarándok évek első svájci kötetének 6. darabja. Az eredeti zongoraművet aztán Kocsis Zoltán írta át nagy zenekarra. Ezt mutatják be a szegedi szimfonikusok április 20-án. Kalmár András Dubovszky Gergellyel, a zenekar művészeti vezetőjével beszélget.
Pallérozott zeneértők, azok pontosan tudják, hogy az Obermann völgye az egy Liszt mű, és hát ezt fogjátok ti előadni a Zeneakadémián április 20-án.
Igen, hát többek között még azt érdemes erről tudni, hogy az egy zongoramű eredetileg.
Aha.
Szóval a zenekarral nem annyira lenne elővezethető, viszont Kocsis Zoltán meghangszerelte ezt egészen fantasztikusan, és ezért a Szegedi Szimfonikus Zenekarral többek között ezt is el tudjuk majd játszani a Zeneakadémián.
Nagyon izgalmasan hangzik, azt nem is tudtam, hogy ez egy eredeti Kocsis hangszerelés volt. Egyébként ugye ez egy regény, tehát egy romantikus regény, amivel Liszt svájci utazásai során találkozott, és ugye maga az Obermann völgy ugyan egy elképzelt hely, de ez valahol ott Svájcban keresendő.
Igen, hát a svájci Alpokban zajlik a cselekmény, a Szenankó írásban valóban, és ez a Liszt mű a Zarándok évek ciklusnak az egyik kiemelkedő darabja, a zongoristák körében is nagyon közkedvelt. Úgyhogy tényleg egészen túlmutat. Tehát a Lisztnek van ez a látnoki vonala, ami nem a rapszódia magyaros-magyaros vonala, hanem a mit például a Dante szimfónia, vagy más ilyen remek művek. És hát a zongoraművek közül egészen különleges, ami most majd el fog hangzani. Ráadásul az utolsó szimfonikus költeménye is szerepel a műsoron, ez a Bölcsőtől a sírig címet viseli. És a kettő között Beethoven utolsó kvártettjének a vonószenekar játiratát fogja játszani a zenekar, ami egy ilyen belső létfilozófiai utazássá formálja az első félidőt, és ezzel ágyazunk meg a második félidőnek, ahol Fejérvári Zoltánnal játszunk majd a Brahms D-moll első D-moll zongora versenyét.
Akkor ez egy igazi romantikus est lesz. Hát ez a nagy korszak, tehát itt azért nagy nevek, nagy költők, nagy zeneszerzők utazzák be a világot és hatnak egymásra. Ugye, ha jól emlékszem, Byront is beidézte Liszt magába az Obermann völgye műben, aki szintén ugye Lord Byron ez időtájt a Genfi tó partján hát töltötte az időt, nem mással, mint Percy és Mary Shelley-vel, akinek ugye a Frankensteint köszönhetjük, de befejezem ezt a kultúrtörténeti nagy dúrát, vagy nagy kavargás. Azt meséld el kérlek, hogy mennyire nehéz ezt előadni. Azért tudjuk, hogy Kocsis Zoltán az ő hangszerelései azért nem a legegyszerűbb zeneművek. Mekkora kihívás ez a zenekarnak?
Már is mondom, csak még reflektálok erre a Byron vonalra, mert valóban hihetetlen sok zeneszerzőt inspirált Byronnak a munkássága, és ez a vadromantikus, világfájdalmas, létkérdéseket feszegető, miért vagyok, hová tartok, mi a szerepem a világban, akár a Child Heroldra gondolunk, mondjuk vagy a Csajkovszki, de még a Verdi is, szóval, hogy nagyon sokan inspirálódtak Byronból, és hát a Liszt zenekari műveivel az én tapasztalatom szerint az egyik legnehezebb feladat az, hogy azt a rubátót, ami a zongora szólista interpretációjánál magától értetődően megvalósul, hiszen egyedül van és formálja hangokat, illetve a pianista eszközökkel mondjuk akár zenekari hatást kelt. Ezt egy zenekarra, mondjuk egy kadenciát, ami teljesen szabad kell, hogy legyen, hogyan lehet majd elővezetni. És az a tapasztalatom, hogyha ezt a fajta nagyon magas fokú kamarazenei mentalitást igénylő feladatot meg tudjuk oldani, akkor az jelentősen emeli az interpretáció értékét, meg a közönségnek is az élményt.
Biztos vagyok benne, ahogy abban is biztos vagyok, hogy a szegediek számára, mármint a zenekar számára is nagy élmény lehet a Zeneakadémián játszani.
Hát minden zenésznek ugye a Zeneakadémia az egy templom, szóval aki nap mint nap megfordul.
Liszt Ferenccel az oltáron, igen.
Úgy érzi. Igen, ez egy különös megtiszteltetés, de valóban a szegedieknek ráadásul nincsen koncerttermük, mert Szegeden sajnos még mindig nincsen koncertterem, tehát egy ilyen elképesztő, fantasztikus akusztikájú térben játszani egy ilyen programot mindenképpen különleges alkalom a szegedi zenekar életében. És mivel nagyon ritkán fordulnak elő a fővárosban, ezért nagyon érdemes őket meghallgatni, mert az egyik legjobb zenekarról van szó szerintem Magyarországon.
Hát abszolút, és pont akartam mondani, hogy jó, de azért a szegedieknek ott van a szabadtéri játékok, amiben hát a szimfonikus zenekar az elég aktívan részt vesz. Most nyilván a Dom térnek gondolom én nem olyan az akusztikája, mint a Zeneakadémiának, de azért a nézőszám talán ezért kárpótolja valamennyire a művészeket.
Igen, hát az egy régi hagyomány, hogy a szegedi szabadtéri játékokon a szegedi szimfonikus zenekar is közreműködik. Nem minden produkcióban ugyan, de kvázi ilyen rezidens zenekarként, és természetesen az egy fontos dolog, hogy ezen ők részt vesznek.
Egyébként milyen állomások vannak most előttetek, hogyha így most elnézünk a szabadtéri játékokig?
Ugye a színházban játszuk a bérleteinket, hogyha a szegedi szimfonikus zenekart kérdezed.
Igen.
És pócikes előadásokat csinálunk a két nagy bérletben, illetve van egy a kis színházban játszott, tavaly indított Eszterházi bérletnek hívott új bérlet, ami egy kamara zenekari bérlet, klasszikus és barokk repertoára, elképesztő siker az is. És mivel a színházban is játszanak párhuzamosan, tehát a színház előadásaiban.
Igen.
A színpadot, ezért elképesztő leterheltséggel dolgoznak, tehát nem ritka az, hogy 3-4 programmal kell egy héten foglalkozni, ennek közben próbálunk egy szimfonikus programot, közben megy a színház előadásban, vagy a színház repertoárból valami, mondjuk egy My Fair Lady, vagy Marica Grófné, vagy éppen egy Puccini opera, vagy mikor mi. Szóval ez a fajta sokoldalúság, ez a szegedi zenekar, a mindennapjaihoz tartozik, és ez elképesztő rugalmasságot kölcsönöz egyébként az együttesnek.
Aha, tehát nyilván fárasztó, ugyanakkor meg jót tesz.
Jót tesz, igen, de valóban az egyik legkeményebb kihívás szerintem a zenekar muzsikusoknak gyorsan átállni egyik programról a másikra. Aha. Szerencsére sokan vagyunk, tehát ezért is az egyik legnagyobb zenekar az országban, mert be kell tudni osztani a kollégákat egyszerre az árokba, és egyszerre a színpadra.
Fú, az nem lehet egyszerű, nem irigylem, akinek ez a feladata. De akkor visszatérve a 20. Zeneakadémiai koncertre, említettük Fejérvári Zoltánt, a szólistát. Ti, ha jól számolom, nagyjából kortársak vagytok, és hát nem először dolgoztok együtt.
Nem először, és nagyon, nagyon régi vágyam volt, hogy a Szegedi Szimfonikus Zenekarhoz meghívhassam Fejérvári Zoltánt, aki még egyébként ezt a Brahmsot nem játszott a Magyarországon, tehát ezért is különleges a műsor, és mindig nagyon szerettem az elképesztő erős hatású vízióit a darabokról, ami egyszerre intellektuális és érzéki szól valami hihetetlen különleges elegy, amit Zoli mindig hoz magával. És még annyit szeretném mindenképpen mondani, hogy az egész program nagyon zongoracentrikus, mert hogyha megnézzük a szerzőket, akkor valamilyen módon mindenki forradalmasította a zongora játékot, vagy nagyon intim viszonyban állt a zongorával.
Hát ő főleg Liszt, igen.
Hát Liszt is, de Beethoven is a maga 32 zongora szonátájával. Tehát olyan paradigmaváltó hatása van Lisztnek is, meg Beethovennek is, és az, hogy ehhez társul Kocsis Zoltánnak a zsenialitása, illetve aztán Fejérvári Zoltán, aki hát ez egy legkeresettebb magyar zongorista a világban. Szóval igazán különleges, és nagyon örülök, hogy összejött ez a program.
Na, hát gratulálok ehhez. Fejérvári Zoltán, azt hiszem, hogy Csalog Gábor tanítvány, ugye? Jól emlékszem én erre?
Nem tudom pontosan az összes professzor, de valóban egy időben jártunk a Zeneakadémiára, és én emlékszem arra, az biztos, hogy amikor indított a Csalog Gábor ezeket a kurták kurzusokat annó, akkor úgy együtt járkáltunk ezekbe a táborokba, illetve hát a Wagner Itam kamarazenei tanításán keresztül találkoztunk még többet, aki nemrég ment el, és nagyon-nagyon nagy hatású, sokunk pályáját alapvetően és gondolkodásmódját meghatározó tanáregyéniség volt, szóval ez is egy plusz közös pont, amikor Zolival együtt dolgozunk, mert ez egy olyan közös origó, amivel nagyon könnyű aztán bármilyen közös interpretációt létrehozni.
Egyébként az, hogy egy ilyen romantikus estet álmodsz meg, ahogy mondtad, hogy Liszttel, Beethovennel, Brahmssal, ez azért van, mert te magad is vonzolsz, nyilván valamennyire igen, de hogy ez neked mondjuk kedvenc korszakod, a romantika, vagy inkább úgy érzed, hogy azért ez az, amivel a közönséget leginkább meg lehet szólítani, és te magad szerkeszted, gondolom, össze a koncertnek a műsorát ebbe a formában.
Én szerkeztem össze, persze. Azt nem mondanám, hogy a romantika kedvencem, mert Haydnhoz vagy bizonyos kortárs vonulatokhoz ugyanúgy tudok mondani. Uh-huh. Viszont az nagyon fontos, amit mondtál, hogy a koncert az komponálva legyen. Tehát miután minden művet meg lehet nagyon magas minőségben hallgatni ma már, online vagy akármilyen módokon, ezért a koncertnek szerintem egy alapvető fontos kelléke az, hogy valamilyen módon, mint egy jó kiállításon a tárlat, a művek egy magasabb koncepciót tükrözzenek. És ezért feszegettem az elején ezeket a létfilozófiai vonulatokat, meg gondolatokat, mert valójában az, ahogy elindul ez a koncert, és az első három darabot majd taps nélkül tervezzük játszani, annyira erősen fűződnek egymáshoz, és kapcsolódnak egymáshoz a művek. Ez az összes darab egymás után mégiscsak kiad egy olyan nagyobb egészet, ami a koncertélmény teljesebbé teszi, és többé válik ezáltal a koncert, mint hogyha az egyes darabokat itt-ott meghallgatnánk.
Gergő, akkor még árulj el egy ilyen karmesteri titkot, hogy azt mondod, hogy taps nélkül tervezzük játszani. Ez annyit jelent, hogy akkor te gyorsan intesz, hogy folytassuk és ugorjunk, és nincs szünet, egy pici se, nincs lélegzetvétel, vagy valahogy más kell sugalni a közönségnek, mert a közönség azért, nem tudom, vár egy-két másodpercet, de a közönség szeret tapsolni, ezt valljuk be általában.
Ez igaz, igen, néha picit tapsolnak, de vagy elmondja az ember, vagy egyszerűen lehet úgy kapcsolni a darabokat, hogy egyértelmű lesz az, hogy folytatás következik. Uh-huh. Valójában a Lisztnek a vége és a Beethoven lassútételének a vége sem nagyon tapsos, ami az ilyen csinadattás nagy dicsőséges befejezésekre. Tehát gondolok ezzel, amikor ezt mondom. És én azt gondolom, hát ha beletapsol, akkor beletapsol valaki, de valójában a feszültség fenntartása és az, hogy a koncentrációban maradnak a muzsikusok, az a közönségnek azért elég üzenet, hogy most még folytatódik az út, amire ráléptünk.
Hát ezt nagyon szépen mondtad, úgyhogy lehet akár ez a végszavunk is. Tehát Obermann völgyében, április 20-án a Zeneakadémián, 19 órai kezdettel a szegedi szimfonikusok lesznek, és Dubocz Gergely fog vezényelni, Fejérvári Zoltán pedig zongorán közreműködik, és akkor Liszt bölcsőtől a sírik, Beethoven F-dur vonós négyes, Liszt kocsis Obermann völgye, és Brahms első D-moll zongora verseny. Kihagytam-e valamit, vagy mindent elmondtunk?
Hát az fontos, hogy 7-kor kezdünk, nem 9-kor, hanem 7 órakor, illetve a Beethovennek csak a lassú tételét játsszuk el, nem pedig az egész kvártettet.
Dubovszky Gergellyel, a szegedi szimfonikusok művészeti vezetőjével Kalmár András beszélgetett április 20-i koncertjük kapcsán.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Zene után következzen tánc, méghozzá jubileumi kínálattal. Április 26-án kezdődik az idei 25. Budapest Táncfesztivál a Nemzeti Táncszínházban. Külföldi és hazai előadók, fővárosi premierek és családi programok várják a látogatókat. Erdlő Péterrel, az intézmény igazgatójával beszélget a következő percekben Kalmár András.
Próbáltam kiszámolni, hogy ez hányadik, és arra jutottam, hogy 18-ban indult.
Hát valójában a táncfesztivált azt a Nemzeti Táncszínház alapítása óta megrendezzük, tehát gyakorlatilag ebben az évben ünnepeljük a 25. jubileumunkat, tehát ez egy nagyon szép jubileumi fesztivál is a 25 éves születés kapcsán.
Na, hát fantasztikus, gratulálok akkor ez, de nem mindig hívtátok Budapest Táncfesztiválnak, ugye?
Így van, tehát valószínűleg a 18-as, de lehet, hogy még korábban történt.
Na mindegy, hagyjuk a múltat, fókuszáljunk a jelenre. Igen. Elképesztő a felhozatal, magyar, nemzetközi, kortárs, mindenféle dolog van, nagyon sok gyerekprogram is van. Belemenjünk részletekbe, vagy kiemelsz egy-két highlightot, hogy tartod jónak?
Valójában a fesztivál koncepciója nemzetközi társulatok, külföldi nagy nevek mellett a magyar alkotók premierjei, budapesti bemutatói, fiataloknak a fókuszba helyezése is célja a fesztiválnak. Egyfajta mesevilág, egyfajta irodalmi műveknek táncművészeti adaptációi jelenítjük meg. Tehát egy tényleg összetett, és április 26-án a Szerb Nemzeti Színház érkezik hozzánk, két előadást, két részt hoznak, egy Jacopo Godani darabot, illetve Mása Kolárnak a boleróját. A Szerb Nemzeti Színházra azért is esett a választásunk, hiszen szerb kulturális évadot szervezünk, és Aja Junggal, aki a Belgrádi Táncfesztivál vezetője, vele nagyszerű szakmai kapcsolatban vagyunk már évtizedek óta. Uh-huh. Ő egyébként, Aja itt volt, amikor 19-ben megnyitottuk a házat, de most először érkezik úgy, hogy egy táncprodukciót is hoz magával. Tehát a szerb kulturális évad kapcsán a Szerb Nemzeti Színházzal indítjuk a fesztivált.
És másnap rögtön egy bemutatóval folytatjátok.
Igen, valójában a Nemzeti Kulturális Alappal való együttműködésben, amikor az Imre Zoltán programot megvalósítottuk, ez körülbelül 6 éven keresztül zajlott, vezettük be azt, hogy fiatal alkotókat, olyan táncművészeket, akik már évek óta a pályán vannak, de alkotóként most bontogatják a szárnyaikat, őket hívjuk meg, hogy a fesztivál keretében egy double bill, tehát két alkotó egy este egy-egy részben mutatkozik be, és így kapott most a 26-os fesztiválban Vasas Erika és Fejes Ádám, valamint Wieninger Dalma és Clark Ortega lehetőséget. Ők saját előadásaikat is, vagy valamelyik társulatnak az előadásaiban dolgoznak, de most itt rájuk kerül a fókusz, Szálem és Megmaradunk címmel Vasas Erika és Fejes Ádám, és utána pedig Pandóra, illetve Egy bolyongó lélek hanvai címmel pedig Dalma és Clark készítik el a koreográfiáikat.
És aztán lesz egy fiataloknak, gyerekeknek szóló bemutató, a Fodor Zoltán Társulat, az Inverse Dance, az egy Berg Judit könyvhöz nyújt hozzá, nem először, tegyük hozzá, és azért érdekes ez a könyv, mert ugye ez a sakkozásról szól, és Berg Judit, azt hiszem, hogy Polgár Judit közreműködésével írta ezt.
Hát ezzel nagyon izgatottan várjuk, hogy mit hoz ki egy irodalmi mű táncművészeti adaptációja mindig természetesen nem tudja hozni a könyvnek az összes tartalmi és izgalmi fókuszát, de a táncművészet nyelvén egy még izgalmasabb verzió születhet meg a színpadon, és hát Fodor Zoltánról tudjuk, hogy számos nagyszerű ifjúsági és gyermek előadása szerepel, és Berg Judit darab feldolgozása már több példában is nagyszerűen bizonyított. Szóval az Alma az egy április 28-án egy izgalmas bemutató lesz, de szintén Frenák Pál is irodalmi műhöz nyúlt, a Kisherceghez, ott is a Kisherceg a motivációja, a inspirációja a Fever című előadásnak. Tehát ez, hogy irodalmi művet táncszínpadra alkalmazva, inspirációként felhasználva, ez is jellemzi a fesztiválunkat.
És aztán 29-én lesz ugye a nagy ünnep, hiszen ez a táncvilágnapja, és már hagyomány, hogy ilyenkor egy hatalmas, fantasztikus gálát rendeztek.
A Magyar Táncművészek Szövetségével ünnepeljük a táncvilágnapját, ugye április 29 november születésnapja. Ilyenkor mondjuk azt, hogy beszéljünk a táncról még hangosabban, még nagyobb nyilvánosság előtt, és a szövetség díjai kerülnek átadásra, fellépnek a díjazottak is, a tánccal köszöntjük a díjazottakat, és hát ez mindig nagy izgalom, hogy ki kapja meg az évadalkotó díjat, ki az, aki klasszikus balett, néptánc vagy kortárs táncban az évad legjobb táncművésze lesz, de táncszakmai díjakat is, pedagógiai díjakat is átadunk. Tehát ez tényleg mindig a Magyar Táncművészek Szövetségének a nagy ünnepe, április 29 a táncvilágnapja.
És aztán május 1-én érkezik a London City Ballet. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, hiszen azért egy nagyon neves társulatról van szó.
Hát annál is inkább izgalmas, mert hogy ők egy 4 nagyon emblematikus és nagyon izgalmas koreográfiát hoznak, tehát Balanchine-tól indulunk, és a mai napig jutunk el Ratmanski személyében. Hát kifejezetten a társulat vezető, művészeti vezetőnek az a koncepciója, hogy olyan darabokat mutassanak meg, amivel tényleg a tánc szépségét akár olyan közönségnek is, akik még nem néztek balettet, klasszikus, neoklasszikus balettet, azok találkozhassanak vele. Tehát azt gondolom, hogy az egyik kuriózuma tényleg a fesztiválnak, hogy a London City Ballet itt a Nemzeti Táncszínházban május 1-én és 2-án bemutatkozik, és aztán a záró akkordunk május 10-én dupla, tehát egy nap két előadást vállaltak, ez pedig a Company RV Cubi street dance és hip-hop stílusát keverve, tehát míg a hölgyekre fektettük a hangsúlyt, hiszen számos nagyszerű női alkotó szerepel, és ezért azt kicsit azt mondjuk, hogy a fesztivált áthatja a hölgyek, a női energia, úgy a záró előadás az RV Cubi 14 fantasztikus férfi táncosával a férfi energiát jeleníti majd meg a végén.
A Ying és Yang harmóniája jelen van a fesztiválban. Ezzel jó. A harmadik a vasárnap is nagyon izgalmasnak hangzik, mert itt ugye három produkciót is láthat a közönség.
Gyakorlatilag, amit nagyon szeretünk, Lakatos János külföldre költözött, de a fesztivál alatt újra Magyarországon lesz. Ő éveken keresztül, tehát majdnem egy évtizeden keresztül játszottuk a Táncoló filmkockák sorozatát,
amelyben
hollywoodi filmekből válogatva a tánc részleteket mesél, izgalmas kulisszatitkokat. Jani most újra velünk lesz, és ebből a sorozatból egy best of dancing részletet ad majd elő. Ez a harmadika egyik kuriózuma, illetve velünk lesz a Pepita Tánc Egyesület, akik pedig azokat is várják, akik nem csak nézni, hanem akár kipróbálni szeretni a táncot, így gyakorlatilag egy izgalmas napot töltünk együtt, ahol hát kipróbálhatják ennek a tánc stílusnak a szépségét.
És aztán május 4-én a Budapest Bábszínház jön hozzátok vendégségbe, és egy izgalmas workshopot adnak, hogyha én ezt jól tudom.
A testnevelés címet kapta, ez a táncművészet és pedagógiai módszereket bemutató szakmai nap, amelynek az az érdekessége, hogy a Villany Leo improvizációs táncszínház is velünk lesz, ahogy említetted, a Bábszínház is, és egy olyan szakmai konferencia, beszélgetés, illetve előadások, amelyben kicsit jobban belenézünk a táncszakma háttér történeteibe.
Ami azt jelenti, hogy itt a nagy közönség is részt vehet ebben, vagy ez inkább a szakmának szól?
Én azt gondolom, hogy minden érdeklődőt szeretettel várunk, de nyilván érdemes kiválasztani, hogy melyik az a program, amelyik felkelti a közönség, vagy az érdeklődőnek a figyelmét.
Világos. Ami viszont mindenkinek felkeltheti a figyelmét, az a győri balett bemutatója, a Halál és a Lányka. Egész pontosan ez egy budapesti bemutató, mert Győrben már láthatta a közönség.
Velekei László, a Győri Balett igazgatója felkérte Szőlősi Krisztát, hogy készítse el ennek a darabnak a koreográfiáját. Itt is már az említett női energiák megjelenhetnek, és ebben az előadásban pedig az a különlegesség, hogy dr. Farkas Levente Andrással együtt lép színpadra a Győri Balett fantasztikus tánckara, és a Halál és a Lányka történetét mesélik el táncban úgy, hogy influencerként dr. Farkas Levente András is színpadra lép.
Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik. Lesz még egy bemutató, Nagyvárad Táncegyüttes jön vendégségbe hozzátok május 6-án.
Aki már járt a Nemzeti Táncszínházban, az tudhatja, hogy van egy nagy termünk, egy közel 400 férőhelyes hatalmas nagy színpad, de van egy nagyon izgalmas lebegő termünk, amit az előcsarnok acélgelendáira függesztett föl az építész Zoboki Gábor, és ez a 10x10-es kis kamaraszínpad egy 120 fős nézőtérrel, ez fogadja majd be a Boldogság Keresők című előadását a Nagyvárad Táncegyüttesnek, és ők táncművészet, fizikai, színházi előadás, és egyfajta színházi produkció, ami egy nagyon eredeti és új stílusú produkció. Szóval nagyon nagy fókusz és figyelmet adunk a határon túli magyar együttesekre is, így örülünk, hogy a fesztiválban most a Nagyváradról érkező Nagyvárad Táncegyüttes is fellép.
Volt már filmvetítés, lesz megint filmvetítés, hiszen tavaly készült egy elképesztően, hát, hogy mondjam, sokrétű és mindenkit, szinte mindenkit bemutató film, a Tánc 30 árnyalata, és ezt újra levetítitek itt a Táncfesztiválon csütörtökön május 7-én.
Ez egy olyan interaktív előadás, amiben természetesen a tánc film részleteit megmutatjuk, de igazából kicsit kibővítve egy beszélgetős és táncművészeket is bevonó program. Sárik Pétert kértük föl, hogy improvizálva játszon számunkra pár tételt, amire két kortárs táncművész fog improvizálni. Tehát aki eljön és csatlakozik ehhez a produkcióhoz, az a Táncszínház előcsarnokában beleleízhet, belekóstolhat a filmünkbe, a Tánc 30 árnyalatába, de itt fellépő művészeket is láthat, és egyébként pedig egy pár dolgot fogok kérdezni, hiszen ezt én vezetem, és olyan kulisszatitkokat, illetve olyan információkat osztunk meg a tánc film kapcsán, amelyben azt gondolom, hogy egy kicsit közelebb léphetnek a táncművészethez, lehetőségük lesz a klasszikus balett, a néptánc és a kortárs tánc viszonylatában is áttakinteni ezt a közel 30 társadalmat, akik egyébként rendszeresen fellépői a Nemzeti Táncszínháznak.
Nagyon izgalmasan hangzik. Péter, szerintem mindenről és mindenkiről beszéltünk, vagy kihagytunk valakit?
Hát akit még örömmel várunk, az a Gradient kortárs balett Debrecenből. A Mind the Body címmel érkeznek hozzánk, szintén a budapesti bemutató, és Domoszlai Edit hozza a társulatát, aki már második éve dolgozik a megújult Gradient kortárs balettel, és egy alkotópárossal dolgozik együtt, szintén egy double beat fogunk látni. A spanyol alkotópáros hozza az egyik kortárs részletet, a másikat pedig Edit maga koreografálta, készítette el, tehát budapesti bemutatóként a vidéki társulatokat a győriek mellett most a debreceniek képviselik.
Hát Péter, azt hiszem, hogy mindent elmondtunk, tehát akkor Budapest Táncfesztivál április 26 és május 10 között, és van a fesztiválnak egy mikroszájtja, a táncfesztivál.hu, ide érdemes felmenni, és nyilván mi itt most így ráömlesztettük a hallgatókra ezt az egész fantasztikus program cunamit, de aki szemezgetni akar, meg egy kicsit jobban utána olvasni, az nézze meg a táncfesztivál.hu-t, hiszen ott minden információt megtalál.
Ertlő Péterrel, a Nemzeti Táncszínház igazgatójával beszélgetett Kalmár András a 25. jubileumi Budapesti Táncfesztivál kapcsán. Most következzenek a hírek, majd a Kapcsolódjunk című műsor folytatásában Bágyi Balázs zeneszerzővel, jazzdobossal hallhatnak egy beszélgetést május 9-i koncertje kapcsán. Ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagykata vagyok, és várom vissza Önöket.